prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntjük a hallgatókat, ezúttal két izgalmas tőzsdei társasággal foglalkozunk. Műsorunk első részében az Alteo lesz a téma, milyen trendek jellemezték az idei évet, és milyen várakozásai vannak a társaság vezérigazgató helyettesének. Műsorunk második részében pedig a Masterplast került terítékre, a társaságnak frissen érkeztek az első háromnegyedéves tényszámai, és ezzel kapcsolatban kérdezzük az elnök vezérigazgatót.
Ez még mindig a prémium kategória.
Egyre fontosabb terület a hazai energiabiztonság, a megújuló energetika kérdésköre, és ennek a tőzsdei reprezentánsa az Alteo. Szeretettel köszöntjük a vonalban Kovács Domonkost, a társaság M&A és tőkepiacok vezérigazgató helyettesét. Szervusz!
Szervusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Milyen év ez a 2023-as az Alteo számára? Ugye egy-két gyors jelentésből már a befektetők azért tudtak következtetni erre, de ti hogy látjátok ezt belülről, menedzsment szemmel? Mik voltak a nehézségek, és mik azok a pozitívumok, amiknek a befektetői kör az örülhet?
Összességében én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül izgalmas, mozgalmas, ugyanakkor szerencsére rendkívül sikeres év is volt egyben. Tulajdonképpen az Alteo tudta folytatni azokon a területeken a rendkívül jó teljesítményét, amiben eredendően erős, és illetve ugye a stratégiánk is kiemelt fókuszt helyez. Hát ilyen nyilván a szabályozási központunk tevékenysége, amelyik megint az első fél évben, ugye ezek a számok publikusak, még egyelőre gyönyörű rekorderedményt produkált, és úgy összességében a cég egészet minden eddig korábbi rekordját meg tudta dönteni. Nyilvánvalóan befektetési aktivitás terén is, és azért sok minden történt velünk, hál' Istennek ezeket is összességében jónak tudnám értékelni. Elindult ugye Tereskén egy új 20 megawattos naperőmű fejlesztési projektünk, ugye erre megkaptuk az új igazgatóság általi jóváhagyást. Csinálunk energiatárolós projektet is, úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból is haladunk előre a stratégiai úton. És hát készülünk, mert nagy dolgok készülődnek Magyarországon, meg úgy általában az energetikában. Ugye Magyarországon, hát amit ilyen nagy érdeklődéssel várunk, hogy akkor ez a szélenergia szabályozás hogyan alakul, mint alakul, bizakodóak vagyunk, ez ugye egy nagyon komoly befektetési potenciált nyithat meg előttünk. Ugye hírek vannak arról, hogy ugye az energiatárolók terén komoly elköteleződést kíván tenni a kormányzat, tehát nagyon-nagyon nagy volumenű fejlesztésekről vannak hírek, több száz megawattos energiatárolós fejlesztésre készül Magyarország, ugye a villamos energiarendszer stabilitásának szolgálatában. Mi aktívan részt szeretnénk venni, amin hát ugye nagyban dolgozunk, hogy amikor ezzel kapcsolatos tenderek megjelennek, akkor tényleg mi ott a lehető legjobb és legversenyképesebb pozícióból tudjunk indulni. És hát akvizíciós fronton is azért nagyon sok mindent nézünk, ugye az energetika ezzel a történelmi léptékű transformációjával, amin alapvetően azt értem, hogy ugye a régi hagyományos energetikai vagy energiatermelés, és itt elsősorban azért a villamos energia meg a hőtermelésre gondolok, ugye a fosszilis alapról áthelyeződik a megújuló alapra. Ez egy teljes transformációját kívánja a teljes energetikai rendszernek, mert ezek egészen máshogy viselkednek ezek az erőművek, mint a régi klasszikus hagyományos erőművek. Sokkal volatilisabbak, tiszták, ez nagyon jó, de azért a korábban képült villamos energia rendszer, a hálózat azért nem erre van felkészülni, ehhez meg kell tudni találni azokat a pontokat, amin ezt jól és optimálisan össze lehet illeszteni. És hát ezek nekünk, akik különösen aktívak vagyunk ezen a téren, hiszen végül is a szabályozási központunk tevékenysége valahol erről szól, ugye ők azok, akik a Mavirnak nyújtanak például kiegyenlítő energetikai meg tartalékkapacitási szolgáltatásokat, ebben mi nagyon komoly növekedési potenciált és lehetőségeket látunk a jövőben is, mert ez azért meg egy jó pár évük belünk maradó tartós kihívás lesz a magyar villamos energiarendszer egész a szempontjából. A tulajdonos váltás az egy nagyon fontos esemény volt, végül is lezárul 2023 márciusában. Itt azt konstatáljuk megelégedetten, hogy amit a még ajánlattevő korszakunkban ez a három tagból álló konzorcium megfogalmazott, hogy a stratégiáján az Altónak nem kíván változtatni, hanem inkább azt akar inkább még nagyobb erővel támogatni. Ez abszolút működik, tehát komoly szinergia lehetőségeket is látunk, ezeket igyekszünk kihasználni. Hát itt az egyik konzorcium tagügye az ország legnagyobb energetikai vállalata, valamint hát egyéb területeken is, például a hulladékgazdaság terén is lehetnek olyan együttműködési pontok, azt gondoljuk, amit jól lehet hasznosítani. Itt egyébként egy nagy siker, hogy a tavaly megvásárolt Fegroup nevű hulladékkezelő cégünk az tudott egy hosszabb távú szerződést kötni a MOL hulladékgazdálkodási tevékenységért felelős egységével. Mi stabil alapokra helyezte ennek a befektetésünknek is a növekedési lehetőségeit. Szóval summa summarum, mozgalmas, izgalmas éven vagyunk túl, nem sokat pihentünk, be kell valljam őszintén. Másrésztről egyelőre azt tudom mondani, hogy nagyon sikeres ez az időszak. Jövőt illetően nyilván kihívás a lehetőségek minél teljesebb kihasználása és minél jobb kihasználása. Nagyon komoly befektetési lehetőségek vannak előttünk szerintem. Illetve a másik kihívás azért az már inkább egy ilyen pénzügyi, piaci természetűbb, hogy azért nyilvánvalóan kezelni kell majd valahogy azt a helyzetet, hogy azért szemmel láthatólag az energiaárak elkezdtek lefelé konyulni, az extrém magas szintekről úgy néz ki, hogy egy sokkal normalizáltabb szinten állapodik meg, és azért, és ezt mi sosem tagadtuk, tehát amellett, hogy jól választottuk is stratégiánkat, de azért amellett ugye az elmúlt évek gyönyör eredményességében az is benne volt, hogy a mi szempontunkból kedvezően alakultak az energiaárak. Itt azért arra számítunk, hogy idővel ez visszamérséklődik, amire majd meg kell találni a megfelelő válaszokat, hogy a profitabilitást a legkevésbé érintse.
Említetted a leányvállalatotok által elnyert szerződést a MOL-lal, ugye ez két plusz két évre szól. Igen. Erről mondhatsz-e, illetve lehet-e tudni további információkat arra vonatkozóan, hogy ez milyen volumenű szerződést kell elképzelni, mekkora beruházási igény lesz, ha lesz egyáltalán, illetve milyen megtérülésre számítatok ebben a szerződésben?
Önmagában nem annyira a szerződéshez kapcsolódik a beruházás, hanem eleve, amikor megvettük ezt a céget, azért az már láttuk rajta, hogy fejlesztésre van szükség, a működését át kell alakítani, tehát azzal kapcsolatban a telephelyénkkel modernizálásokat, vagy modernizációt végrehajtani. Tehát ez nem kimondottan, ezt, hogyha nincs ez a szerződése, akkor is megcsináltuk volna. Ugye az még nagyon fontos, hogy azért ennek a nem csak a szerződése korlátozódik a tevékenység, hanem ön csinál azért olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet is, ami nem tartozik úgymond erre a ezen koncesziós tevékenység alá, tehát azért abból is arra is figyelünk, és azt is próbáljuk fejleszteni. Hát nézd, ugye előre menően számokat nem szoktunk kommunikálni, de hát mi abba bízunk, hogy azért a profitabilitásán egy számítógépet tud lendíteni ez a történet, de én inkább azt mondanám, hogy ugye ez a szerződés idén júliustól indult el. Nézzük meg mondjuk mához egy év múlva, hogy mi jelenik meg ebből a számainkban, és inkább akkor mondanám meg, hogy akkor hogyan tudjuk ezt értékelni. De egyelőre összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitív. Tehát úgy néz ki, hogy ez az egyik legjobb befektetésünk volt a tavaly évben.
A megjelent fél éves jelentésetek után több elemző is követi a részvényeiteket, és frissítették a célárakat. Ezek érdemben nem változtak, tehát ilyen 4000 forint közelében vannak. Van-e bármilyen változás a tekintetben, hogy hogyan ítélitek meg a fundamentumokat a társasággal kapcsolatban, illetve mennyire gondoljátok a jelenlegi árfolyamot azt megfelelő értékmérőnek?
Hát mi az árfolyamat nem szoktuk kommentálni. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen egy nagy kérdés, hogy tényleg a növekedési lehetőségeket hogyan veszi figyelembe, vagy milyen mértékben meri beárazni azt a befektető, megspékelve azzal, hogy azt is látni kell, hogy azért a likviditás a papírjainknak korlátozottabb, ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Mi a likviditás leginkább azzal szeretnénk támogatni, hogy egyre próbálunk javítani a cég eredményességén, és ez egyre inkább vonz majd befektetőket arra, hogy vásároljanak a cég értékpapírjaiból. De ezen túlmenően egyéb ilyen aktív likviditási támogatási eszközt most nem tervezünk. Én azt gondolom, egyébként a piacon azért egy ilyen kivárás van, hát volt egy nagy tulajdonosváltás, nyilvánvalóan a piac arra figyel, hogy oké, ezen új tulajdonosok alatt akkor milyenek lesznek az eredmények, hogy néz ki majd ez a történet velük. Ennek azért idő kell, én bizakodó vagyok, én nagyon bízom ebbe a történetbe továbbra is, de hát erre csak azt tudom mondani, hogy meglátjuk. Még egyszer, ami nagyon fontos szerintem, hogy igazából a stratégiánkat abszolút támogatja az új tulajdonosi kör, illetve az új igazgatóság, amit én mindenképpen egy biztató és jó jelnek érzek. Azt gondolom, hogy a szektor olyan transformációba megy át, ami korábban elképzelhetetlen volt, és én azt gondolom, hogy ez nekünk rendkívül nagy lehetőségeket nyújt. A részvényesi érték, a fundamentális részvényesi érték az abszolút egy komoly növekedési lehetőség előtt áll. Összességében az Alteóban folytatólagosan is egy nagyon jó befektetés lehet, mert egy olyan szegmensben vagyunk, amit hát azt gondolom, hogy aki ugye egy kicsit a gazdasági életet nyomon követi, az azt érzékelő, azt látja, hogy ez a szegmens, ez mind befektetési szempontból, mind profit realizálási lehetőségek szempontjából abszolút egy izgalmas szegmens.
A Deloitte, mint külső szakértő, vett részt a zöld stratégiátok véleményezésében. Pontosan hogy kell ezt elképzelni, hogy milyen minősítési skáláról beszélünk? Ugye valószínűleg a hallgatók nagy része az ESG keretrendszer kevésbé ismerős.
Igen, hát ugye az ESG-nek egyik problémája, hogy egyébként nagyon sokféle mércéje van, és nagyon sokféleképpen is értékelik. Mi egy ilyen intézménybefektető körökben egyik ilyen elismert céggel, a Sustainalytics-el csináltattuk ezt a ESG vizsgálatunkat, ugye minősítésünket. Náluk ez úgy működik, hogy a minél kisebb szám az a jó. Tehát így nagyon leegyszerűsítve. Ugye nálunk a nagy kihívás, de ez egyébként egy a szektorunkra általában jellemző kihívás, hogy akinek azért földgáztüzelési erőművei vannak, annak óhatatlanul nem lehet tökéletes ebben az értékelési rendszerben a minősítése, tehát mondjuk nem tud leesni nullára az ő ESG kockázati pontszáma, mert hogy az óhatatlanul azért egy nagyobb CO2 kibocsátó termelési egység. De ezt tekintve, amit én inkább fontosnak tartanék, az, hogy tulajdonképpen ők azt is nagyon nézik, hogy mi milyen válaszokat adunk az ebből fakadó klíma kockázatokra egyrészt, és nyilvánvalóan nézik azt, hogy az ilyen transzparencia, átláthatóság szempontjából hogyan vezetjük a vállalatunkat, illetve hát ugye a középső betű, az a társadalmi hatás, ugye a social, arra utal meg, hogy egyébként a társadalomban mennyire töltünk be egyfajta pozitív szerepet, mennyire vagyunk javára a társadalom egészének. És amiben mi leginkább tudtunk javítani a tavalyi évhez, az nyilván a vállalatirányítási területen bizonyos dolgokban, meg egy-két ilyen szociális szempontban leginkább. A CO2 kibocsátása csökkentése, ez egy nehezebb dió, ennek vizsgáljuk a lehetőséget, próbáljuk ezt ugye azzal kompenzálni, hogy minél inkább a portfóliunk részévé teszünk megújuló erőműveket. De abban mondjuk a tevékenységünk jellegéből adódóan azért nem fogunk tudni nagyon gyors további javulást elérni. Vállalatirányítási, meg szociális szempontból viszont tudtunk, és én azt gondolom, hogy ez önmel ezeknek tudható be ez a javulás az ESG minősítő által, az ő értékelésükben. Itt különösen én gondolok, hogy ugye felállt nálunk is egy zöld bizottság, látják, hogy folyamatosan van egy olyan vezetői testület, aki nyomon követi azt, hogy tényleg az ESG célokat igyekszünk elérni, az elérési folyamat hol tart. Úgyhogy ezekből a szempontokból azért kaptunk jó pontokat, mert itt ugye abszolút komolyan vesszük ezt a dolgot, és mind menedzsment oldalról és munkavállaló oldalról egyaránt, és nagyjából ezért tettünk, hogy mondjam, szervezeti lépéseket is, mint például ez a zöld bizottság felállítása, annak a rendszeres ülése, beszámoló készül, akciótervek készülnek, és hát ez megjelenik a kedvező minősítésbe. Az iparág egészéhez mérve én azt gondolom, hogy a minősítésünk az nagyon kedvező, jobb az átlagnál, elég szignifikánsan. és hát az iparági sajátosságok miatt azért azt mondanám, hogy az meg abban gátol meg minket, hogy mondjuk azt mondhassuk magunkról, hogy ez egy nagyon alacsony kockázatú és ESG szempontból AAA-nek nevezhető cég, mert azért ez sem igaz, tehát ezt szembe kell nézni.
Konkrétan a tényszámokat vizsgáljuk, akkor ugye az látszódott, hogy egyrészt árbevételben egy stabil növekedés volt megfigyelhető az egy évvel korábbi számokhoz képest, ezt a hő- és villamosenergia termelés menedzsment húzta egyébként. Viszont, hogyha a profitabilitást nézzük, akkor mondjuk az üzemi eredményt kiemelve, ott lényegében egy jelentős konszolidáció történt a marginokban, és ez a 16,6%, amit a második negyed évben hozni tudott a csoport. Ha pedig megnézzük az elemzéseket, akkor itt a következő években is azzal számolnak, hogy vagy ekkora, vagy ennél még valamivel kisebb fedezet az, ami ezen a szinten elérhető a csoport számára. Ez mennyire azonos egyébként azzal a stratégiával, vagy azzal a menedzsment előrejelzésben gondolkoztok? Ugye azt kiemelted, hogy a tavalyi év, a tavalyi környezet az egy extrémen pozitív volt, ebből nem szabad kiindulni, ez semmiképpen sem fenntartható, de mi az, amit ti egyébként marginokban fenntarthatónak gondoltok?
Ja, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert eléggé összetett a tevékenységünk. Én azt gondolom, hogy ebben a margin mérséklődésben, amit idézően meg látsz, azért alapvetően az energiaárak változása játszik elsődlegesen szerepet, tehát az mindenképpen ebben benne van. Ugye azt látni kell, hogy azért vannak fix költségeink is, és az ugye nehezen tud lekövetni ilyen hatalmas mozgásokat az energiárban, mind föl, mind le egyaránt. Úgyhogy ez egyértelműen erre vezethető vissza. Nem szívesen mondanék ilyet, mert nagyon, nagyon függ attól, és azért ez egy ilyen folyamatosan változó dolog, hogy mi a portfólió összetételünk. Tehát én azt gondolom, hogyha nagyon arra megyünk, hogy mondjuk megújuló erőműveket fejlesztünk, annak például szignifikánsan magasabb a marginja, mint sok más tevékenységünknek. Ugyancsak nagyon magas a marginja egyébként a szabályozási tevékenységünk egy részének, különösen ott is az ilyen kapacitáspiaci tenderekből származó árbevételnek, ugye annak elég mérsékelt a változó költségtartama. Úgyhogy ha ezek súlya megmarad, akkor én azt gondolom, akkor nem kizárt, hogy ezt a margin szintet tudjuk tartani. Azzal én most egyelőre mindenképpen óvatos lennék, hogy azt mondjam, hogy ilyen szignifikáns javulásra számítunk a margint illetően. Inkább most mondom, egy kicsit visszarendeződést látunk a piacon, főleg az energiaárak vonatkozásában, és most inkább én ezt egy challenge-nek érzem, hogy amennyire lehet tudjuk védeni a margin, de benne van az, hogy azért itt esetleg még az lejjebb konyul, meglátjuk, nem tudom, tehát jóslatot sem szeretnék mondani, csak arra tényleg akarnám mindenkinek figyelmet fölhívni, hogy azért az energiaárak határozottan, szignifikánsan kisebbek most, mint mondjuk tavaly ilyenkor voltak, és ennek azért nyilván van, vagy lesz egy ránk gyakorolt hatása. Azt gondolom, hogy ennek a kezelése egyébként leginkább az, hogy menjünk előre, megtalálni azokat a tevékenységeket, amivel ezeket a marginokat tudjuk jó védeni, befektetni azokba a tevékenységekben, amikben azt gondolom, hogy a piacon az egyik legjobbak vagyunk. Hát nyilván ilyen a szabályozási energiaszolgáltatások, a kiegyenlítő energetikai szolgáltatások, szerintem adott esetben a megújuló erőművi fejlesztésekben is azért nagyon jók vagyunk, és hát a hulladék ágazat az nagyon izgalmas profit lehetőségeket tartalmaz, és azt is próbáljuk ugye lehetőség szerint a minél nagyobb hatékonyság mellett kihasználni.
Az akkumulátorgyárak betelepülésével egyrészt mennyire változik meg az egész ország energetikai piaca, illetve ebből ti tudtok-e közvetlenül is valamit profitálni, mert nyilván végeztető harmadik félnek különböző üzemeltetési szolgáltatásokat, ugye Siemens, Borsot, Kelmu, Nipper és társai. Hogy van esély arra, hogy ezektől a cégektől is elnyertek üzemeltetési, illetve karbantartási megbízásokat?
Az új energia tároló cégek megjelenése Magyarországon, arra azt tudom mondani, hogy összességében leginkább azt várjuk, hogy azért ezek eléggé energiaintenzív ágazatok, tehát az energiafelhasználás növekedéséhez fog vezetni az ő működésük, ami keresleti oldalról egyfelől jó hír, ugye, ami nagyon fontos lenne, hogyha nő az energiafelhasználás, az lehetőleg minél inkább tiszta energiából tudjon történni. Én azt gondolom, hogy pont ezért természetesen keressük, próbáljuk építeni irányukba a kapcsolatokat, hogy azok a energiafelhasználás hatékonyságát, az energiabiztonságot és az energiafelhasználás úgymond tisztaságát támogató megoldásokba esetleg mi bennünk egy partner találjanak majd ezek a befektetők, úgyhogy ez egy abszolút izgalmas pont, amiben én inkább lehetőséget látok.
Köszönjük a beszélgetést Kovács Domonkosnak, az Alteo M&A és tőkepiacok vezérigazgató helyettesének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Én is köszönöm, és viszont kívánom nektek is, és a kedves hallgatóknak is.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.